nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Talán bennem is illúzió volt, amikor ezt a kis köztest kitaláltam, hogy nem csak múltunk, jövőnk is van, de hát azért is beszélgetünk, mert úgy gondoljuk, hogy független attól, hogy milyen a szemlélet, például Magyarországon van jövőnk is. Nekem legalábbis, mert én már 50 fölött vagyok. Fölsoroltad az előbb, bocsánat, nem mondtam el, ugyancsak egy perc volt a szünet, hogy Jászberényi Józseffel, a Zsigmond Király Főiskola felnőtt képzési igazgatójával beszélgetünk az ageizmusról, tehát az életkor szerinti diszkriminációról, legfőképpen az 50 pluszos korosztállyal kapcsolatban. Azt mondtad, hogy van ugye családon belüli, munkahelyi, erről már beszéltünk, gazdasági, tehát fogyasztói, egészségügyi,
mediális,
tehát a médiában való diszkrimináció. Arra kérlek, hogy erről beszélj egy kicsit. Hogy érted azt, hogy családon belüli diszkrimináció? Az ember azt gondolná, hogy ott szeretik, vagy már nincs rá szükség?
Hát ez nagyon családfüggő. Alapvetően a helyzet az, hogy a családon belül is létezik egy jó értelemben vett rivalizálás, amely rivalizálás időnként éppen ennek a fogyasztói társadalomnak és éppen ennek az erkölcstelenségnek a hatására egészségtelen rivalizálássá válik. Nagyon sok esetben ez esetleg csak beszólásokban, gesztusokban, félmondatokban érhető tetten, de nem egy esetben a harc arról szól, hogy adott esetben fizikailag bántalmazzák az idős embert. Erről rendőrségi adatok vannak, hogy minden évben jóval 1000 fölött van Magyarországon azoknak a családoknak a száma, ahol a családon belül a gyermek bántalmazta a szüleit. Na most ez úgy van, hogy a rendőrségre, ami eljut, az a szakértők szerint körülbelül az 1/10 annak az erőszaknak, ami valójában megtörténik. Hiszen ki az a szülő, aki büszkén vállalja, vagy ki az a szülő, aki esetleg, ha nem érte őt nagy bántódás, akkor saját gyerekét feljelenti a rendőrségen. Tehát bizony a családon belül diszkrimináció egy nagyon súlyos, nagyon széles terület, és ezen belül bizony azért kemény dolgok is előfordulnak.
Igen, ez azért fura, tudod, az jutott az eszembe, hogy az indulat, ami gyerekkorában felgyűlt benne, és nem tudta visszaadni. Most, hogy a szülője kiszolgáltatott lesz, leveri rajta ezt az indulatot.
Nagyon érdekes szituáció ez, mert ugye nagyon sokszor az történik, és ezt valljuk meg őszintén, hogy nagyon sokszor ez történik. A kicsi gyerek, aki ott játszik lenn a padlón, látja azt, hogy a szüleje hogy beszél a nagyszülővel.
Igen.
Hogy kommunikál, hogy viselkedik, és aztán ő is ezt fogja csinálni.
Hogy megy a minta generációkon keresztül.
Így van. Így van.
Igen, egészségügyi.
Igen.
Ó, hát
ez egy külön nagy téma. Az egészségügyi diszkrimináció egyébként Nyugat-Európában is jellemző. Már az egyetemeken a professzorok úgy tanítják az előadásokat, nekem is volt rá példám, hogy hát bejön ez a 60 fölötti beteg, hát igazából vele már annyira nem kell foglalkozni, ne gondoljuk, hogy örökké él. Tehát az orvosok világában nagyon erősen beleplántálják ezt a gondolatot, és ezért történik az, hogy a körzeti orvos azt mondja, Margit néni, hát itt ez a protézis, miért gondolja maga, hogy úgy fog ugrálni, mint a balettáncos? Hát már maga 80 éves. Eset magának nem fog körökre megadni.
És tehát ilyen módon, ilyen stílusban
nem egyszer,
vannak...
igen. Nekem rengeteg ilyen történetem van, amit a szenior hallgatóink, ugye most már 27 helyszínen, több mint 3600 szenior hallgatónk van ebben a szenior rendszerben, képzési rendszerben, és nap mint nap mesélik ezeket a történeteket. Tehát itt eleve is azt gondolom, hogy az ageizmust azt kellene oktatni az orvosi egyetemeken, meg általában az ápolók között is, mert az ápolóknál is ez nagyon gyakran előfordul.
Mármint, hogy az ageizmust, mint diszkriminációs jelenséget tanítani azzal...
Hogy lehet elkerülni.
Igen. És hogy egyszer csak ő is. Egyszer lesz annyi idős, ha jól jár,
pontosan,
mondjuk, és él addig.
Ez a lényeg,
addig.
Amit mondasz, hogy az érzékenyítés folyamata történjen az oktatásban. Mert az, hogy bemagol egy anyagot, hogy az ageizmusnak milyen típusai vannak, és akkor abból ötösre levizsgázik, annak semmi értelme. De ha érzékenyé válik, ha ne adj Isten felfogja, hogy 10-20 év múlva őt fogja a diszkrimináció érni, akkor talán van értelme a dolognak.
Mediális, tehát a médiában levő, és itt visszatérhetünk arra, hogy hogyan jelenik meg egy 50 pluszos ember a reklámokban.
Igen, hát nézzük meg, hogy melyik rádióban van egyáltalán az időseknek szóló műsor. Nagyjából egyet lehet mondani.
Mármint, hogy ez.
Nézzük meg, hogy melyik tévében. Most ugye, ha jól tudom, a közszolgálati televízióban van egy ilyen jellegű műsor. Minden televízióban, minden rádióban szükség volna ilyen műsorokra. Szükség volna évtizedek óta Magyarországon az idősek rádiójára. Szükség volna Magyarországon.
Miért gondolod, hogy az idősek rádiójára? Ez is egy megkülönböztetés.
Nem, mert ez pozitív diszkrimináció. Tehát ez igazából arról szólna, hogy addig, egészen addig, amíg egyenjogú, nem egyenjogú egy csoport, csoport egy társadalomban, addig őt pozitíve lehet diszkriminálni. Tehát ha azt mondom neked, hogy mondjuk lehetne egy olyan csatornát létrehozni, ami a kerekes székesek számára ad információt. Csatornát nem biztos, de műsorokat inkább, akkor azzal én nem követek el igazából hibát, mert fel kell rájuk hívni a figyelmet, meg kell őket ismerni a társadalomnak, és utána, amikor már tényleg azt érezzük, hogy az idős, az empowerment, azaz ugye egyenrangú, azonos hatalommal, azonos képességekkel, azonos elismertséggel rendelkezik a
és
világban,
lényének teljes tudatában.
Igen. Tehát akkor már nem kell. Tehát el lehet érni egy társadalommal azt a fokot, amikor már az idősekkel külön nem kell foglalkozni, hogy mindenki azt mondja, hogy
igen, pont az, hogy ne életkor szerint döntsük el, hogy kire mi vonatkozik.
Hát persze, ezt én is így gondolom, hogy ez egy ilyen televíziónál nyilván nagyon sokféle műsor
mert
lenne.
Attól félek, tudod, mi lenne, amitől én megőrülök, amikor azt mondják, hogy szépkorú. Na, ettől lehet
hát
engem
igen,
a világból.
Nagyon szépen megírt az egyik könyvében, hogy a időskorban nagyon kevés a szépség. De azt mondjuk meg kell becsülni, de nagyon kevés. Inkább mondjuk csak azt, hogy harmadik kor, inkább mondjuk azt, hogy az életnek újabb lehetőségei,
hát,
vagy
ha lennének,
inkább reálisan
igen.
Mondjuk azt, hogy bizony Magyarországon a legnehezebb kor. Sajnos.
A legnehezebb igen, kor. Pontosan igen. Azért, mert az ember olyasmikkel szembesül, amire nincs felkészítve, és felkészülve sem.
Igen,
pontosan
igen,
azért, mert
igen.
Nem gondol rá. De ha még maradunk a médiában való megjelenésre, nem tudom, hogy kellene csatorna minden esetre, ha lennének műsorok, csak a saját magam céljából, illetve szándékából tudok kiindulni, amiért ezt a műsort létrehoztam. Az pontosan az volt, hogy segítsek a generációmnak szemléletet váltani. Tehát ne írja le saját magát. És igen. Itt muszáj beszélnünk arról, akik mi 50 fölöttiek vagyunk, te még nem, de majd leszel.
Nem sokára már, 6 év.
De tehát, hogy az ember önkéntelenül átveszi azokat a társadalmi mintákat, önkéntelenül úgy gondolkozik magáról, úgy tekint önmagára, és szépen leépíti magában azokat a képességeket, vagy azt az érdeklődést, vagy azokat az esélyeket, amik egyébként meglennének.
Ez pontosan így van. Ez a legrosszabb része az ageizmusnak, amikor elhisszük, hogy mi már gyengék vagyunk, mi már nem vagyunk képesek dolgokra. Nem azt mondom, hogy egy 80 éves ember feltétlenül le kell, hogy fussa a maratont. És nem azt mondom, hogy a partnerével való együttlét során neki ugyanannyiszor kell az örömérzést megtapasztalnia, mint 20 éves korában.
Na de hát ez egy természetes dolog, hogy nem így
dolog.
Van.
Ilyen pont erre akartam kiukadni.
Tehát
hogy
ez nem
az
verseny.
Emberi biológiának a története. Viszont ezen kívül az ember agyi képességei abszolút nem függvényei annak, hogy hány éves. Az agyi
képessége... A fizikai képességei természetesen
igen,
függvényei,
igen,
de hát
igen,
ezt el kell fogadni.
Igen, igen. Az agyi képességek
vagyunk.
Annak függvényei, hogy miből épülünk le, ahogy szokták mondani. Nekem van egy igazi mesterem, aki 77. évét elhaladta, Boga Bálint tanár úr. Ő a tipikus példája ennek, aki hetente tart előadásokat szerte az országban az idősek különböző témáiban, és hát olyan frissebb, mint én szerintem.
Hát mondhatnánk Csányi Vilmost, aki elmúlt 80, de mondhatnánk...
Annak Ezer Andrét utolsó igen. Hetekig nálunk is a mi rendszerünkben tartott előadást.
Hát vagy Körmendi Istvánt, akit valószínűleg nem hallottál, itt volt a nagy generációban vendég, aki 92 éves, és minden nap rendel házi orvos. És olyan nagy a praxisa, hogy nem tudja abba hagyni. De ezek megint olyan kiemelkedő esetek, vagy emberek, történetek, életpályák, amikről beszélünk, és hát folyamatosan olyanokat igyekszünk felmutatni, de nem ez a jellemző.
Nem a mainstream az, aki otthon van, többnyire ki sem megy, nagyon rossz anyagi állapotban van, nagyon rossz anyagi helyzetben, hát egy ilyen a kettejüknek együtt, vagy ha egyedül van, hát 60-80 ezer forintokból mit lehet Magyarországon tenni? Ezek a generációk, ezek minden politikai oldal felől mindig a kampányban kerülnek elő.
Így van,
a kampányban
pontosan,
vannak,
mert sokan
megígérve
vannak.
Dolgok, sokan vannak, és belelkesítik őket, hihetetlen erővel vesznek részt ezeken a politikai rendezvényeken, és ugranak egymás torkának, miközben föl kéne ismerni, hogy nem róluk szólnak a hírek, és nem velük van tele a sajtó, hogy klasszikusokat idézzek.
Hát igen, és legfeljebb másfajta érdek érvényesítést kellene elkezdeni alapvetően, és itt azért térjünk ki arra, amit mondtam a műsor elején, hogy most a magyar baby boom nemzedék is nyugdíjba vonul, illetve pontosan mi vonulunk nyugdíjba, akik a magyar baby boom nemzedék vagyunk, tehát a háború után születtünk egy olyan kényszerű időben, amikor meg kellett születni mindenkinek, viszont az biztos, és ez valamennyire Magyarországra is érvényes, hogy ez a generáció mindig átalakította azokat a magatartás formákat, amiket az elődeitől örökölt. Tehát, ha valamikor, akkor most lehetne már csak a nyugdíjba menők száma miatt is egy olyan áttörés, ami arról szól, hogy másképp tekintünk önmagunkra, és elvárjuk azt, hogy másképp tekintsenek ránk. Nem tudom, hogy ennek van-e szerinted realitása?
Nincs. Nagyon szépen hangzik, amit elmondtál. Nincs realitása.
Mert nyugaton ez így volt, Nyugat-Európában és Amerikában.
És itt most hadd menjek arra a területre, amit én a szenioroknak nagy örömmel tanítok az utóbbi időben, ez a geopolitika. Hatalmas tömegeknek tartunk ilyen jellegű kurzusokat. Nekem történelemszakos tanári diplomám van, de mégis úgy érzem, hogy kell beszélnem ezekről a dolgokról. Jelenleg Európa jövője iszonyatosan kétes. Tehát ezzel azt mondom neked, hogy gyakorlatilag én az idősek helyzetével való foglalkozást, azt nem látom rózsásnak, mert a Európa olyan kérdéseket nem tud megoldani, ami kardinális ezek mellett, persze ez is nagyon kardinális, de ezek mellett van még 20.
Tehát ehhez képest az Európai Unióban kiemelt téma, hosszú kiemelt évek téma, óta kiemelt téma, nagyon igen, sok pályázatot írnak ki,
pontosan így van,
adminisztratíve csinálnak
pontosan
valamit, nem a
van,
valóságban.
Mondasz, így van, adminisztratíve, nagyon jó, erről van szó. Ezek a pályázatok kiíródnak, néhány nagyon jó program megvalósul, nyugaton annál több, Magyarországon
annál
kicsit kevesebb,
és
aztán elhalnak. Nekünk például Zuglóban volt egy Silver City programunk pár éve,
igen,
EU-s program. Eljutottunk most már odáig, hogy nyelvtanfolyamokat tartunk csak belőle. Az összes többi meghalt.
Mert nem volt rá igény, nem volt rá támogatás,
Támogatás, a hallgatók lettek volna, de senki nem érezte fontosnak, hogy ez a program folytatódjon. Az hangzott el több fórumon ezzel kapcsolatban, hogy nincs rá igény, mert nem volt kellőképpen hirdetve. Tehát ennyi az egész, mert ugyanezeket a kurzusokat más településeken, meg óriási létszámmal tartjuk. Tehát valószínűleg nem a tanárban van a hiba, hanem rosszul volt kommunikálva. Ezt azért mondom példaként, mert nagyon sokszor az emberek rendkívül könnyen azt mondják, hogy ezzel az idős témával nem is kell foglalkozni, és ez egy ilyen mellékes dolog, és akkor persze az is lesz, nyilvánvalóan.
Hát igen, meg az a baj, tudod, hogy annak, tehát nem feltétlenül van perspektíve, az nagyon jó, hogy ő egy csomó mindent tanul. De ahogy említetted, hogy például a Zsigmond Király Főiskolán vannak úgynevezett települési menedzserek, akiket
igen,
képeznek.
Igen.
Az is egy átörés lehetne, és ez csak egy példa, hogy miért ne férne bele valaki, aki nyugdíjkorú, és lehetne település menedzser.
Így van, vagy ugye az egyik nagy menő képzés szerte Nyugat-Európában a szenior önkéntes képzés.
Igen, ez iszonyú
egy fontos. Fantasztikusan fontos dolog. Én mi ugyanezt megcsináltuk az előbb említett Zuglóban, 20-20 ember végzett szenior önkéntesként, és tudomásom szerint ezeket azóta használják is programoknál, múzeumokban segítenek, kulturális programoknál jelen vannak. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de ezeket folyamatosan, ciklusokon átívelően kellene Magyarországon csinálni.
Igen,
tudatos
hogy...
programként. Mert ezek kívül vannak a politikán. Tehát ez egy fölötte lévő történet.
Abszolút. Egyrészt kívül vannak a politikán, másrészt pedig rettenetesen forintba mérhető hasznot
igen,
tud hozni, és nem azt mondom, hogy a társadalomnak, lehet, hogy a gazdaságnak nem, de a gazdaságnak is, ha arra gondolok, igen, hogy nemrég beszélgettem, még műsorban nem hangzott el, a Tűzoltó utcai gyermekklinika intézet vezető főnővérével, aki éppen az önkéntesekről mondta, hogy nekik is képezniük kell, hogy tudják, hogy mit kell csinálni, ha valaki lázas, de járnak be,
igen,
mesélni,
igen,
segíteni, és hogy ez mi mindent számít
így
például
van,
az egészségében.
És hát ha valaki az önkéntes munkában aktív, akkor az biztos, hogy kevésbé fogja megterhelni az egészségügyi rendszert. Tehát ennyi
abszolút,
az egész. És innentől kezdve ez az egész társadalomnak érdeke lenne. Tehát itt már rég állami önkéntes képzéseket kellene csinálni, de hát ezek a rendszerváltás óta nem történtek meg. Hát miért várjuk, hogy a most történjenek?
Köszönöm szépen, remélem, hogy nem csak egymásnak beszélgettünk.
Bízom benne én is.
Nagyon fontos
szépen
volt. Jászberényi József, a Zsigmond Király Főiskola felnőtt képzési igazgatója volt a Nagy Generáció vendége. A hírek után más témával folytatjuk.